dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Kedves testvérek! Tegnap szegényebb lett a világ. Terike meghalt. Ezt a szent misét édesanyámért akartam fölajánlani, mert ő 23 évvel ezelőtt ezen a napon halt meg. Így most érte is, meg Terikéért is felajánljuk ezt a szent mise áldozatot, meg a Gellértért is, ha itt van. Tegnap is sokat gondoltam rá, és ma különösképpen, ugyanis annak a folyamatnak az egyik áldozata, Terike is, amely fájdalmas folyamatot mások szánják nekünk, a magyar irgalmasoknak. Nézzünk önmagunkba. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztek. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, és látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek, majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott föl minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és 1 dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak 1-1 dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak 1 órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a napterhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek, barátom, nem vagyok igazságtalan veled, nem 1 dénárban egyeztél meg velem? Ami a tiéd, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, szerencsére az evangélium üzenetét Jézus értékeli, nem holmi teológusok, éppen ma reggel, amikor idefelé indultam el Érdről, akkor Kakukk L. Tamásnak a beszélgetését közvetítette a Kossuth Rádió, aki egy teológussal beszélgetett, ma már tudom a teológusnak a nevét is, életemben először hallottam ezt a nevet, és ő arról beszélt, hogy a kereszténység kulturális örökség, és lehet keresztényként élni hit nélkül is, és még hasonlókat mondott, ez a teológus, legalábbis annak mondta magát, aztán már sikerült utána nézni valami Szent István intézményen belül, van férfi jogokkal foglalkozik sokat ez az intézmény, ott szerepel az illető. Kedves testvérek, én is arra készültem, hogy ezen a mai napon Jézus Krisztusnak az üzenetét tolmácsolom a testvéreknek, és ezeknek a igazságoknak a közvetítésekor igyekszem mindig olyan emberekre hivatkozni, akik a hiteles keresztény tanítást képviselik, és nem pedig olyanoknak az üzenetét, akik egy szekularizált világban talán menteni akarják a menthetőt, csak hát a szekularizált világban az Isten nélküli gondolatokat semmiképpen nem nevezhetjük, de még a keresztény világban sem nevezhetjük hiteleseknek, irányt mutatónak, irányt adónak. Csak hát ezzel kapcsolatban mindössze egyetlen mondatot szeretnék ma igazságképpen kimondani, mégpedig azt, hogy Isten mindenkit üdvözíteni akar, de nem az igazságosság törvényei szerint, hanem a szeretet és a jóság törvényei szerint. Olyan szívesen hivatkozhatunk igazságokra, micsoda szerencse, hogy az Isten előtt nem igazságokra kell hivatkozni, hanem irgalomra. Akár az igazságosság és az irgalom párbeszédeként is felfogható mindazt, amit ma ebben az evangéliumban hallottunk, és csak egyetlen tanácsot szeretnék adni a testvéreknek, Isten előtt soha ne hivatkozzunk az igazságra, mert jaj nekünk, ha az igazságot emlegetjük, akár másokkal kapcsolatosan, akár a saját egyéni életünkkel kapcsolatosan. Isten előtt csak irgalomra lehet hivatkozni mindenkinek, kivétel nélkül. De a tegnapi nap teljesen átírta ennek a mai napnak az üzenetét, és tegnapi nap folyamán egy nagyon szép, nagy ünnepségnek lehettem a üzenet közvetítője, magyarok nagyasszonyának az ünnepe lesz, és Rákos falván talán, nem tudom pontosan, hogy is hívják a városnak ezt a kerületét, az újpesti víztorony közelében, nem tudom melyik Rákos, itt Budapesten mindegy, nem is ez a lényeges, magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelt, gyönyörű szép, hatalmas templom Budapesten, ahogy mondták, a legnagyobb templom, talán a Szent István Bazilikánál is nagyobb, vagy körülbelül olyan méretű, és magyarok nagyasszonya tiszteletének a megünneplésére ebből a templomból minden évben elindul a meghívás Magyarország azon közösségei felé, akiknek a temploma a magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelt, és ez a szentmise 11 órakor kezdődött, és körülbelül éppen akkor, amikor a szűzanyával kapcsolatos igazságokról beszéltem, Terike akkor hallhatott meg, hiszen amikor hazaértem, akkor ezzel a fájdalmas hírrel fogadtak, hogy meghalt, és aztán a tegnap délutánt már, mint a halott emberrel töltöttem együtt, imádságban, elmélkedésben, gondolkodásban, egy-két ember is társult hozzám. Életemben ennyi időt egy alkalommal nem töltöttem vele, mint a tegnapi napon, és arra gondoltam, hogy inkább ma a testvérekkel azokat a gondolatokat szeretném megosztani, amelyek megrohantak ez alatt a pár óra alatt, aztán éjszakába nyúlóan ezeket lejegyzeteltem magam okulására is, és úgy gondoltam, hogy a testvérek javára is lehetnek ezek a gondolatok. Annyit talán az ő életéről, hogy pontosan annak a küldetésnek volt ő a képviselője, amiről éppen múlt szombaton Alsóbodokon Eszterházy János emlékét idézendő szólhattam, aki az életre váltott halál apostola volt. És hogy ezen sokat elmélkedtem, ez egyre többször juttatta múlt szombaton is eszembe Terikének az életét, És valahogy ez erősödött bennem akkor is, hogy ő az életre váltott halálnak volt a követe abban a világban, amely a mi világunk, vele együtt tartott ez tegnapig, és egészen szorosabb kapcsolatunkban mi lehettünk testvérei, abban a Istennek odaadott szolgálatában, amely talán az ő esetében a legsajátosabban a templomnak a szolgálatát jelentette. Egyébként tegnap előtt bekopogtatott hozzám, hiszen egy házban lakunk, vagy laktunk, az érdi demens otthonban, mert amikor engem a budai irgalmasrendi konventből kiutasítottak, akkor Terikét nem hagyhattam ott, hiszen 50 évvel ezelőtt én fogadalmat tettem, hogy mindig az életét, mint egy válaszképpen szeretném vigyázni és őrizni, hiszen az ő élete egy Istennek szentelt élet volt, ő szerzetes nővér akart lenni, de amikor belépett a rendbe, ahol már két testvére az rendnek a tagja volt, az isteni megváltók családja rend tagja, akkor az ő számára a rendi élet nem indulhatott el, de ő egész életében ehhez a szellemhez hűségesen élte a mindennapjait. Nekem az az ajándék adatott meg, hogy ő úgy értelmezte a saját életét, másoknak vallott ezt be, nekem csak néha egy-egy odavetett félmondattal, hogy én azért szeretném Imre atya szolgálatát segíteni, hogy neki több ideje jusson az emberek szolgálatára, ami egy pap életében egész más, mint az ő életében. Tehát így is mondhatnám, egy lelki, egy kegyelmi, egy szolgálati hátteret jelentett. Igaz, hogy körülbelül 50 évvel ezelőtt olyan helyzetből sikerült őt kimenteni, ennek Eszter a tanúja, amikor is őt kiforgatták a lakásából e világ hatalmasai, és nagy kegyesen, kőbányán, egy udvaron található garázsban jelölték ki neki a lakást. És onnan sikerült egyszer télvíz idején őt kimenteni, amikor tudtomra jutott, én addig őt nem ismertem, hogy ő milyen körülmények között él. Egy mínusz 10 fok volt akkor éppen ebben az állítólagos lakásnak nevezett garázsban, és azóta a mi szeretett közösségünkben, legalábbis ezt így én nyugodtan mondhatom, az én szeretetem ajándékaképpen szolgálta az ő életét, ő pedig Jézus Krisztus szolgálta azáltal, hogy nekem mindenben segítőm volt, de mindannak azoknak a közösségeknek, az zugligeti közösségnek is, aztán itt az irgalmasoknak a közösségében is, és a templomba járóknak a közösségében ismerhette mindenki az ő egyedülálló odaadó szolgálatát. Elég az hozzá, tegnap előtt találkoztam vele utoljára, sajnos ő egyre dementálódott, és bezörgetett az ajtómon, és
azzal állt oda, sajnos nagyon nehéz volt vele kommunikálni, mert szinte semmit se hallott, a látása is egyre rosszabb lett, és nem tudott megbékélni azzal, hogy ő neki azt a helyet, ahol az utolsó 30 évét leélte az irgalmasoknak temploma és közössége szolgálatában, el kellett hagynia, és a következővel keresett meg. Egy fekete kéz a vállamra tette a kezét, és aggódott, hogy vajon nálam is járt-e ez a fekete kéz. És mondtam, hogy nálam nem volt, és akkor megnyugodott, és bizony nem volt egyszerű tőle elköszönni, mert egyetlen biztos pont volt számára ott Érden ebben a fogyatékosoknak, demenseknek az otthonában az, hogy megzörgethette az én ajtómat, mert hiszen ő nem tudott otthonra találni ott már. És nagyon érdekes volt tegnap előtt, amikor ez történt, akkor mondtam, hogy most nem tudok vele beszélgetni, mert dolgozom, készültem éppen a tegnapi nagy ünnepre, és olyan kedvesen megértőnek mutatkozott, mint az elmúlt pár hónapban sosem. És elköszöntünk egymástól, és tegnap reggel elég korán eljöttem, és már nem találkozhattam vele. És a következőt mondták, amikor hazaértem, reggel megreggelizett, délelőtt volt szentmise, ott részt vett a szentmisén, délben 12 órakor kezdődik az ebéd, megebédelt, bement a szobájába, és egy másfél óra múlva ment az egyik nővér, hogy megnézze, van-e valamire szüksége, a foteljában ült, hiába szólítgatta, meghalt. Ott ültőhelyében egy ilyen délelőtt és egy ilyen pár óra után. És aztán az embernek ilyenkor már csak az marad, amit az elmélkedésre, a visszagondolásra, a köszönetmondásra, az Isten szeretetébe ajánlandó eltölthet az ember, és ezek az órák, ahogy mondottam, soha életben ennyit egy időszakot tekintve nem voltam vele, de tehát a halál mindent átír, és azt gondoltam, hogy inkább leírom azokat a gondolatokat, amik foglalkoztattak eközben, amíg ott a halottak zsolozsmáját és egyéb imádságokat imádkoztunk, és ezt szeretném ajándékképpen adni a testvéreknek. A fölmerült gondolataimat ennél a búcsúzásnál. Az foglalkoztatott, mi más, mi az élet. Itt vagyunk, élünk, de miért élünk? Mi az értelme? Mi a célja? Persze ostobaságnak is mondható ezt kérdezgetni. Vannak, akik azt mondják, az élet tény, tudomásul kell venni, és kész. Élni kell, nem filozofálni róla. Élni, de hogy? Ahogy a kutyák, a macskák, a verebek. Vagy azért élünk, hogy építsük a világot, esetleg, hogy másoknak tegyük jobbá az életét. végső fokon, ha nagyon belegondolunk, így is nehéz megtalálni az életnek a célját. Viszont az élet ott emelkedik ki önmagából, és lép emberi színvonalra, ahol az életünk valami eszme szolgálatába lép. Odaadni az életet. Itt kezdődik az élet humánuma. Itt kezdődik a humánus élet, az emberi élet egy célra odaadni. Adjuk át magunkat az életnek, hiszen az élet nem cél, az élet csak előfeltétel, mint az idő is. Megszületünk, időbe bonyolódik bele az életünk, és a történelmi kereszténységet nagyon sokan azért kárhoztatják, a mi kereszténységünket, mert azt mondják, különösen az ateisták, hogy a kereszténység a történelmen kívül helyezi a gonoszság gyógyulását. Márpedig ezt a történelem keretében szenvedjük el, mert a gonoszságot csak elszenvedni lehet. Korunk materializmusa is azt hisz, hogy minden kérdésre tud válaszolni. Valójában a materializmus a jövőbe utal mindent, ami szintén hitet kíván. Akkor, amikor a történelmi kereszténységünket ezzel vádolják, hogy itt műveljük azt, amit művelünk, de a megoldás odaállt van, majd az Isten mindent kiegyenlít és rendez. Ez kritikus és vádló megjegyzés. Hogy a történelmi kereszténységről milyen véleményt alkot magának valaki, az nem rám tartozik, de hogy Krisztus, és ez a döntő, ez már az én hívő igazságom is, Krisztus nem a történelmen túlra tolja a problémák megoldását, ez vitán felüli. Ebben a világban történik minden cselekedetünk, és ebben a világban van minden cselekedetünknek következménye. Utánozhatatlan egyszerűséggel mutat az élet értelmére. Az, amit ma hallottunk az evangéliumban, ez újra meg újra visszajött a gondolataimban, amikor irogattam azokat a gondolatokat, papírra vetettem, amik Terike halálos ágyánál fölmerültek bennem. Mit álltok itt tétlenül? Menjetek a szőlőmbe, dolgozzatok, fáradozzatok, verejtékezzetek. Ez különös üzenet, azt hiszem, és különösen Terike életére gondolva. Én alig találtam ilyen embert, aki soha nem mondta, hogy fáradt, soha nem bújt ki a teendők alól, mert ő mindent úgy ítélt, hogy minden jó cselekedet áldozatot kíván. Persze itt még nem az égi országról van szó, hanem erről a földiről, amely gyökeret akar ereszteni, amely kovász akar lenni minden földi küzdelmünkben. A kovász. Éppen úgy eszembe jutott, hogy talán éppen akkor beszéltem ott ebben a templomban az ünnepi sokaságnak, hogy ugyan mi Mária országának vagyunk a polgárai, de akár Szent István király korára is tekintve, és azt a Szent László korára, amikor a kereszténység magyar kereszténységé lett létformává, élhető életformává, a pogány eszme is állandóan jelen volt. Akkor is, ma is, és mindig is így lesz. És éppen erről elmélkedtem, hogy mennyire fontos nekünk keresztényeknek hivatásunk, hiszen Jézus Krisztus a ma élő keresztényekre bízta Krisztus művét, a hitre jutott emberekre, az egyházra bízta Jézus Krisztus a megváltott világ művét, hogy a megváltott világ jelen legyen ebben a világban, hogy hívogassa azokat, akik kívül vannak még ettől az Isten országtól, kívül élik az életüket. És éppen erről beszéltem, hogy bizony mennyire szükségünk van férfiakra, asszonyokra, én kifejezetten az férfi meg asszony kezeket említettem, hogy a krisztusi kovászt beledagasszák a pogányság lisztjébe, hogy új világ szülessen. Talán éppen ekkor lehelte ki lelkét Terike, ahogy az időt néztem, nagyjából egybecseng. Dolgozzatok az én szőlőmben, hallottuk, hogy a Teremtő Isten gondolata érvényesüljön a teremtés emberi folytatásában, hogy a megváltó Isten irgalma érvényesüljön az ember zsákutcáiban, és hogy a megszentelő Isten kegyelme érvényesüljön ott, ahol képességünk véget ér, de vágyaink nem. A megoldást metafizikai és nem szociológiai síkon kell keresni. A cél túl van az emberen, fölöttünk van. Menjetek szőlőmbe, Isten országán dolgozni, és pedig nem akárhogyan, hanem a nap hevét viselve. Bizony azt hiszem, hogy ezen kell nagyon elgondolkodni a civilizált világ emberének. A munka az bevetés. Kemény, kemény erőbevetés, verejtékes munka. Enélkül nem lehet a munkáról gondolkodni. Lehet kedvtelés, de hát ne tekintsük így a munkát. Erőbevetés, és itt azt hallottuk az evangéliumban is, hogy verejtékezzetek, dolgozzatok keményen. Isten akarata dolgozik a fizikában, a kémiában, a biológiában, asztronómiában, meteorológiában. Isten akarata dolgozik a történelemben is, de kizárólag mi általunk. Nagyon sokszor gondoltam erre Terikével való kapcsolatunkban. Isten akarata itt is érvényesül, de nem nélkülünk. Ez egy nagy tévedés, ha azt gondoljuk, hogy az Isten akarata érvényesülni fog. Igen, de csak emberek által, a történelemben, a mindennapokban. A természet törvényeihez semmi jogunk, semmi közünk. Belenyúlhatunk a természet törvényeinek a világába, az esetek többségében később megbánjuk, mert megzavarjuk azt az isteni rendet, amit a természetbe oltott az Isten, viszont a történelem világában meg kötelességünk jelen lenni, és verejtékezni, megjeleníteni az Isten akaratát, és különösen az itt következő gondolatok foglalkoztattak sokat, Terike élet útját tekintve. Páratlan lehetősége az embernek az Atya akaratát belevinni a világba, a Fiú szeretetét az emberi közösségekbe, a Szentlélek ajándékait a intézményekre gondoltam itt, hát intézmény akár melyik rend, akár az szerzetes rend, akár az egyházrendje, vagy bármifajta szervezett közösség. És mindez miért? Hogy a hatalom az igazságot szolgálja, az igazságot túlszárnyalja a szeretet, és hogy a megtorlás helyébe a megbocsátás lépjen. És ezt különösképpen is hangsúlyozom, megint csak az ő életére gondolva, ő mindig minden probléma esetében a megbocsátást emlegette. Testvérek, a Szentlélek igazi ajándéka a megbocsátás kegyelme. Enélkül a Szentlélek nincs jelen a világunkban. Márpedig a megváltás utáni világ a Szentlélek szellemében kiteljesedő világ. Erre adjuk oda tehát az életünket. Ez volt nekem ennek a tegnapi több órás imádságnak, csendes jelenlétnek a legfontosabb gyümölcse vagy következménye, mert akkor a legnagyobbat adjuk oda, milliók építik a hatalmat, milliók építik a jólétet. A kérdés az, hogy ki építi az Isten országát. Sokkal többen vagyunk, akik a hatalom szolgálatában állunk, sokkal többen vagyunk, akik a jólét megvalósításáért tüsténkedünk, és mi, akiknek az alapküldetésünk az Isten országának a megjelenítése, sajnos, ha őszinték vagyunk, akkor a legkevesebb erőt éppen itt vetjük be, márpedig enélkül a keresztény örökség nem tud megmaradni ebben a világban. A világ olyan, mint az ember, éppen ezért ne kritizáljuk a világot, hanem építsük bele Isten országát, mozgósítsuk az összes képességünket, vessük be minden energiánkat, szenteljünk minél több időt az Isten országa ügyére. Ha az evangélium életté válik bennünk, akkor Isten országa kivirágzik. A menjetek a szőlőmbe. Ennek a gyümölcsnek, ami először csak virág, ennek az ígérete. Halljuk ezt a szólítást. Hányszor halljuk? Nekünk szól. Terike, köszönjük, hogy hallottad a szólítást. Hiszek egy Istenben.
Oh, nyörögjünk.
Szentségeiddel erősítesz minket, Istenünk, támogass jóságosan, állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét ezekben a misztériumokban és keresztény életünkben is elnyerjük. Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért. Menjetek békében.
Istennek legyen.